Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy is, hogy ismét így kamerán keresztül találkozhatunk, ha mondhatom ezt. És mikor készültem erre az ige hirdetésre, most egyébként éppen ilyen nagy pakolásokban vagyunk, mert költözünk, úgyhogy eléggé hektikusak a napjaink. Nem mintha mondjuk egy gyerek miatt, aki alig fél éves, ez nem lenne így, de most ráadásul még költözködünk is, de hál' Istennek minden jól alakul. És tényleg hálásak vagyunk Istennek mindezért. A prédikációnak azt a címet adtam, hogy foglalj helyet. Felkiáltójel van a végén. Foglalj helyet. Ugye ezt, amikor valahova vendégségbe betoppansz, akkor felajánlják neked, hogy foglalj helyet, kérsz egy kis teát, teasüteményt, mondjuk ez manapság már annyira nem dívik, de ez egy udvariassági formula, hogy foglalj helyet. De majd kiderül, hogy én egészen másra gondoltam, amikor ezt a címet adtam. Az az igazság, hogy most is, ahogy itt körülnézek ebben a teremben, hát üres székeket látok. Nem nehéz üres székeket látni ebben az imaházban. És megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszakban, ahogy így felvételről láthattátok vissza, illetve felvettük, rögzítettük ezeket az ige hirdetéseket, akkor azért többször elkalandoztam oly módon, hogy oda képzeltem megy egy székre azokat az illetőket, akikről tudom, hogy nagyjából a teremnek azon a részén szoktak ülni. És egyébként ez nagy segítség a beszélőnek, bármilyen alkalomról legyen szó, tehát nem kell igehirdetésnek lennie, bármilyen előadásról van szó, az egy nagy segítség, amikor egyébként technikai is, tehát beszélői technikai is, hogy megkeresed a tekinteteket, mert azzal könnyebb átadni, és sokkal jobban át tudod adni a mondandódat. De fordítva is igaz, nagy segítség az, amikor találsz egy-egy tekintetet beszélőként, és látod, kapsz visszajelzést a tekintetén keresztül, ez nagyon sokat jelent. Na, ezt a sámlit most kihúzta alulunk a Covid. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy hamarosan nyitunk. És úgy tűnik, hogy hamarosan... Azt nem mondom, hogy az élet a régi kerékvágásban újraindul, legalábbis remélem, hogy nem a régi kerékvágásban indul újra. De Istennek sem ez a terve szerintem. Ettől függetlenül még lehet, hogy ugyanúgy bent ülünk majd ebben a teremben, Isten tiszteletek alkalmával, és elfoglalhatjuk ezeket a székeket. Azonban, amikor itt az üres székeken gondolkodtam, akkor egy más értelmezés jutott az eszembe. És ebbe szeretnék majd a mai prédikációban kicsit jobban belemenni. Ha kérdésként kéne feltennem mindazt, ami foglalkoztatott, akkor így mondanám, te csak széket foglaltál a gyülekezetben, vagy a helyedet foglaltad el? Másként is megkérdezhetem, változik-e bármi akkor, amikor nem ülsz itt fizikailag egy széken? Ugye szoktuk mondani, van ez a mondás, hogy rajtam aztán nem múlik. Rajtam nem fog múlni. Mit jelent ez? Az, hogy én nem, hogy akadályozója nem leszek, hanem előmozdítója leszek egy bizonyos ügynek, amely kapcsán mondjuk megbeszéljük azt, hogy el fogunk menni egy megadott helyre, túrázunk, vagy egyebeket csinálunk, egy összejövetelen, rajtam nem fog múlni. Na hát ezzel a gondolkodásmóddal induljunk neki a mai igehirdetésnek, és így hallgassuk ezt. Szeretném, hogyha mennénk mindenek előtt a Márk evangéliumához, a második részhez, második fejezethez, és az 1-től 5-ös verseket fel fogom olvasni. Jézusról van szó. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához, Fiam, megbocsátattak bűneid. Ez az alapige tulajdonképpen. És az a kérdés foglalkoztatott mindezzel kapcsolatban, hogy vajon megtörténnek-e bizonyos dolgok akkor, hogyha én nem vagyok ott? ha én nem veszek részt bizonyos folyamatokban. Itt most ebben az igerészben egy segítségnyújtást láthattunk. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy hogy fogalmaz az ige, aláhúztam ezt a részt. Jézus pedig látva a hitüket, itt nem csak a bénáról volt szó, hanem azokról, arról a négy emberről, akik vitték, akik azt mondták, hogy a tetőt is megbontjuk azért, hogy leereszthessük ezt az embert, aki önmagától nem tud ott lenni. Ott vagyunk, és segítünk neki. Egyébként a segítségnyújtás az egy jogi kategória, a magyar jogban is szerepel, a következőképpen, így fogalmaz a magyar jog. A segítségnyújtás elmulasztása a büntető jogban egy személy elleni tiszta, mulasztásos bűncselekmény. Bűncselekmény. A segítség elmulasztása. Például, amikor az útszélén látod, hogy baleset történt, te pedig tovább hajtasz, holott ott lehettél volna. Vagy nem értesítesz, amikor nem értesíted a hatóságokat, amikor mondjuk a szemed látára történik betörés, rongálás, egyebek. És mondjuk személyisérüléssel is jár, tehát megtámadnak valakit. Segítségnyújtás elmulasztása. Ismerős lehet ez az igéből is. A következőképpen fogalmaz Jakab, a 4. fejezet 17-es verse. Tehát Jakab 4.17. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Mint hogyha egy az egyben erről szólna a magyar jogban is megtalálható segítségnyújtás elmulasztása. Eszünkbe juthat az irgalmas samaritánusnak a története. Nagyon-nagyon ismert, nagyon sokszor körüljárt és boncolgatott történet ez. És mégis a lényege igazából ennek, bár ez egy példázat, de akár a valóságban is megtörténhetett, ahogyan meg is történt sok más esetben. Jó időben, a jó helyen ott volt valaki, aki irgalmat gyakorolt. A kirabolt, összevert, majdnem halálra vert férfivel kapcsolatban. Valaki ott volt, és irgalmat gyakorolt. Tudott jót tenni, és jót is tett. Az igazság, hogy amikor itt arról beszélünk, hogy Jézus azt mondja, hogy látva a hitüket, cselekedetről van szó. Ahogyan az irgalmas samaritánus is cselekedett. És éppen ezért a következő igerész ehhez szorosan kapcsolódik. Ez a Máté 5.16. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezt az elmúlt néhány prédikációban én például többször hoztam. Emlékezhettek a világosságra, az ige világossága, a világvilágossága, beszéltem ezekről. Ez szorosan kapcsolódik, de azt mondja itt, a Mátéban ezt olvassuk, hogy az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és emiatt dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Egyébként Jakab ugyanezt így fogalmazza meg, a hit cselekedetek nélkül halott. A hit és a cselekedetek. A hit cselekvő. Talán így lehetne egyszerűbben megfogalmazni. És most egy olyan mondat következik, ami szerintem a tételmondata lehet ennek a mai prédikációnak, bár ezt nem akarom eldönteni senki helyett, ha találtok fontosabbat. Egyébként mindig érdemes, ezt most csak úgy segítségképpen, nem leereszkedően mondom ezt, hogy segítségképpen, de mindig figyeljétek meg azt, hogy egy adott ige hirdetésben, ha hallgatjátok itt, ami elhangzik a gyülekezetünkben, mindig találjátok meg azt a mondatot, amit a tétel mondatnak, egyébként ez egy nyelvtani kifejezés, tartotok. Mit jelent az, hogy tétel mondat? Az a mondat, amely akkor is megmarad, és akkor sem veszít a jelentőségéből, ha a körülötte levő textust, tehát szöveget, azt mondjuk lebontjuk mondatról mondatra, vagy leszűkítjük. De van egyetlen egy mondat, mindig kell, hogy legyen minden igehirdetésben, vagy minden beszédben egy olyan mondatnak, amely a tételmondat. Keressük meg ezt. Na, ezt csak úgy hozzáfűztem zárójelben. A következő, amin gondolkoztam, hogy Isten elsősorban nem a csodákban, vagy a szellem kiáradásában, Istent elsősorban nem a csodákban, vagy a szellem kiáradásában tapasztalhatod meg. Aláhúznám azt, hogy elsősorban. Tehát igen, megtapasztalhatod, de nem elsősorban ezekben a dolgokban tapasztalhatod meg, hanem hol? Hanem az általa megalkotott és tökéletesen működő törvényszerűségekben. Ez a szellemi törvényeknek egy fizikai megnyilvánulása. Tehát amikor a láthatatlanból a láthatóba átjönnek azok a szellemi törvényszerűségek, amelyeket egyébként, hogyha körülnézünk magunk körül, akkor is láthatjuk, hiszen ott van a világ, amelyet olvashatjuk az igében, hogy az Istennek a legyen szava tart fent. És lesz majd egy idő, amikor ezt a szót visszavonja, és akkor ez a bolygó elpusztul. És minden fizikai. Szellemiből a fizikaiba. Jézus ezt így fogalmazta meg. Máté 7:18-23-as. Máté 7:18-23-as versekig. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk, vagyis profétáltunk? Nem a te nevedben üztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Akkor kijelentem nekik, sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők. Ez egy nagyon kemény mondat, illetve egy gondolatsor. Akár meg is sértődhetnénk az íróra vagy a szerzőre, hogyha nem tudnánk, hogy Jézus mondta. Így csak hümmögünk. Ez az egyike a legkeményebb igerészeknek, amelyek a Bibliában le vannak írva. Miért? Mert ez nem a bűnösökre vonatkozik. Ez a hívő emberekre vonatkozik, ránk. Akik azt mondjuk, hogy Uram, Uram, de nem cselekedtük Istennek az akaratát. Még egyszer, mit csinálunk, mit nem csinálunk? Nem cselekedtük. A hit cselekedetek nélkül halott. Semmi újat nem mondok egyébként. Ez gondolom feltűnt, de a későbbiekben sem. Igazából semmi új nincs a nap alatt. És mégis Istennek az igéje újra és újra előbukkan, és Isten újra és újra felfrissít bizonyos dolgokat, amelyek egy adott ponton, a gyülekezet életének egy adott pontján fontosak. Azt gondolom, hogy talán most ez éppen ilyen aktuális. És szeretnék két állapotot bemutatni egy azon emberen belül. Tehát ugyanarról a személyről van szó, de két állapotról. Absalon Dávid fia volt, és olvashatjuk azt az igében, hogy ő fellázadt. Királyságot követelt magának, és ez, amit most felolvasok, ez már Absalon lázadása után, de még éppen a legyőzetése, illetve a legyőzése előtt történt. Egy rövid igerész. És a lényeg az, hogy Dávidék harcra készültek. Menjünk a Sámuel második könyvéhez, tehát 2 Sámuel 18, és a 2-3-as verseket olvasom, a 2-esnek a második részétől. A király ezt mondta a népnek, én magam is veletek fogok menni, de a nép így felelt. Nem jöhetsz, mert ha mi megfutamodunk is, velünk nem törődnek. Sőt, ha a sereg fele meghal is, azzal sem törődnek. De te annyit érsz, mint 10 000 magunk fajta ember. Jobb tehát, ha a városból segítesz bennünket. Emlékezhetünk itt a 10 000 kapcsán, ugye, amikor az asszonyok a nagy filiszteusok elleni győzelem után jönnek és énekelnek, és mondják, hogy Saul megölt 1000 embert, Dávid pedig 10 000 embert. Ugye ez volt az, ami miatt Saul nagyon megharagudott Dávidra. 10 000 emberrel felér a király. Aztán menjünk egy másik állapothoz. Ez már egészen mást fog megmutatni. Szintén Sámuel második könyve, 2 Sámuel 21, 15-17-es versek. De újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között. Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid azonban elfáradt. Akkor Jisbi Benób, a refájak leszármazottja, akinek a lándzsája 300 sekel súlyú részből volt, és vadonatúj felszerelése volt, azt gondolta, hogy leteríti Dávidot. Azonban segítségére sietett Abisaj, Ceruja fia, aki leterítette és megölte a filiszteust. Akkor ilyen esküt tettek Dávidnak a hívei. Nem jöhetsz többé velünk az ütközetbe, hogy ki ne oltsd Izrael mécsesét. Mindkét esetben Dávidról van szó. Az első részletben, amit felolvastam, itt a morál erősítéséről volt szó. A király egy hős. Támogatást fog nyújtani nekünk a városból, de ő annyira fontos, 10 000-ekkel ér fel, hogy ott nem lehet velünk, de annyira fontos ő. Ő egy erősség. És a második részletben, amit felolvastam, már a túlélésről van szó. Nehogy ott legyél a harcban velünk, király, mert elfáradtál, és ha lesérülsz, ha mozgásképtelen leszel a fáradtságtól, megölnek. Dávid az ország élén ezt nem tehette meg. És milyen érdekes, hogy az ő népe, a hívei, ezt mondja az ige, esküt tettek, hogy király, te többet nem jöhetsz velünk, mert kialszik Izrael mécsese. És ha jobban belegondolunk, és kicsit átérezzük, és belegondolunk abba akár, hogy Dávid hogy érezhette magát, amikor ezt mondták neki, az ő hívei, többet nem jöhetsz velünk, mert elfáradtál, és meg fogod oltani Izraelnek a mécsesét. Ez egy nagyon-nagyon drámai rész. Valóság, ez történelem. Hiszem, hogy ez így történt meg. Két állapot. Dávid a hős király, és Dávid a teher. Ugyanaz az ember. Néhány év különbséggel. És felmerül a kérdés, hogy vajon miattunk, a mi megfáradásunk, botlásunk, bűnünk miatt, és sorolhatnánk még akár a kifejezéseket, hányszor remegett már meg a gyülekezet lángja? A mécsese. Oltottunk-e már ki mécsest? Vajon hányszor nem tettük meg azt a jót, amit tehettünk volna? Hányszor vártunk a csodára, miközben csak az Isten természet feletti törvényszerűségeire kellett volna, hogy figyeljünk és ügyeljünk? Értjük a különbséget? És higgyétek el, hogy nem a csodák ellen, nem az Isten hirtelen belépése ellen beszélek, abszolút nem, magam is tapasztalója vagyok ennek, amikor Isten egyszerűen csak belép és megsegít. Nem a különleges meglátogatások ellen beszélek, higgyétek el. De ezek a különleges meglátogatások az Istennek az irgalmáról szólnak. Nem pedig az Isten igazságosságáról. Ez egy nagyon fontos különbség. Az Isten irgalma és az Isten igazságossága. A római levélben mit olvashatunk? Az Isten országa pedig igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Igazság az első. Az Isten törvényszerűségei az ő igazsága alapján működnek. Ez nagyon fontos. Ismét felmerül a kérdés, hogy a székedet vagy a helyedet foglalod el. Szeretném, hogyha mennénk a Királyok első könyvéhez. 1 Királyok 7:13. Azután Salamon király elhozatta Tírusból Hírámot. Ez egy Naftáli törzséből származó özvegyasszony fia volt, az apja azonban tíruszi rézműves volt. Ő teljes bölcsességgel, értelemmel és tudással el tudott készíteni bármilyen rézeszközt. Eljött Salamon királyhoz, és készített mindenféle eszközt. Miért hoztam ezt a részletet? Merülhet föl a kérdés. Semmi más nem tudunk Hírámról. De azt tudjuk, hogy amikor Salamon az Úrnak a templomát építette, amelyet részletesen leír egyébként az ige, egy grandiózus, gyönyörűséges. Úgy csak elképzeltem, ahogy olvastam a sorokat, hogy hogy állt össze. Gyönyörű volt, tényleg az Istenhez méltó, és a templom előtt ott van két oszlop, és ez az a két oszlop, amelyet ez a Hírám nevű ember eljött, és megcsinált, megépített, megszerkesztett. Azt olvashatjuk, hogy két gyönyörű oszlopot készített el tudása legjavából. Semmi más nem tudunk Hírámról, de ennyit leír róla az ige. Csak ennyit. De ő ott volt, megtette azt, amit tudása legjavából meg tudott tenni. A neve örök időkre ott van megemlítve az igében. És több ilyen személy is van egyébként az igében, akiket csak úgy egy villanásra feltűnnek, meg vannak említve név szerint. De mennyire fontosak ezek? Nem véletlenül, hogy ezek az úgymond kis emberek benne vannak az igében. Szerintem azonosítsuk magunkat velük. Nagyon fontosak. Elengedhetetlenek. És itt van Salamon, a király, egy nagyon dicsőséges király, egy bölcs király. Nem volt nála bölcsebb ember a földön. És valahogy pont ott van Hírám, aki tudása legjavából az Istennek a templomának az oszlopait megépítette. Mi, akik a gyülekezethez tartozunk, vagy amikor használtuk a tudásunkat, vagy keményebben fogalmazva, mikor hajtottunk hasznot a mi Urunknak bölcsességgel, értelemmel, tudással. Egyébként mindennek ő a forrása. Ő adja nekünk, tehát itt nem okoskodásról van szó. Mikor hajtottunk hasznot a mi Urunknak bölcsességgel, értelemmel, tudással. Példabeszédekben olvashatjuk 25.11. Nagyon jól ismert, mint az aranyalma ezüstányéron olyan a helyén mondott ige. Jókor, jó időben tudok jót tenni, mert van bennem plusz, van bennem több, Isten által, aki adja, és akkor megteszem. És elmondom, az is cselekedet. A jókor, jó helyen mondott ige életté válik, és életté válhat. Tudjátok, amikor a mindenkori gyülekezetnek a szerepéről beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy a mindenkori gyülekezet betöltött szerepének és ellátott feladatainak az alapja az Isten szerinti módon megélt törvényszerűségek. Ez még egyszer, mert lehet, hogy picit nehezen fogalmaztam ezt a mondatot. A mindenkori gyülekezet, amely most mi épp mi vagyunk, ez a gyülekezet itt, tehát ránk is kell, hogy értsük, mindenkori gyülekezet betöltött szerepének, ellátott feladatának alapja az Isten szerinti módon megélt törvényszerűségek. Ebbe természetesen benne van az, amikor csodákat tapasztalunk meg, amikor a szellem kiárad, amikor olyan megtapasztalásaink lesznek és vannak, amelyekről azt mondjuk, hogy Isten meglátogatott minket. De az Isten meglátogatása, Isten meglátogatásánál sokkal-sokkal fontosabb az, hogy felismerjük a hétköznapokban azokat a törvényszerűségeket, amelyeket ő alkotott, és amelyek nyilvánvalóvá lehetnek számunkra az ige alapján is. És ha élünk ezekkel a törvényszerűségekkel is, isteni módon élünk ezek által a törvényszerűségek által, akkor nem kell várnunk úgymond a csodára, amely egyébként ettől függetlenül jöhet, és megtapasztalhatjuk. De nem az lesz a gondolatainknak a központja, hogy Istenem, bárcsak csodát tennél, hanem tudom azt, hogy mit kell tennem, és az én hitem nem halott, mert nem cselekszem, hanem cselekszem. Ezért az én hitem élő. Jézus mondta ezt, János evangéliuma 15. rész, 7-es, 8-as versek. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Miről szól ez? Törvényszerűségekről. Ugye bőtermés. Azt tud bőtermést hozni, amivel foglalkozva van. Másik ugyanerre vonatkozik. Máté evangéliuma 18-as rész 19-20-as versek. Azt is mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Törvényszerűségek. Ez konkrétan a gyülekezetről szól. Elvileg sokkal többen vagyunk kettő vagy három embernél. De vajon van-e hitünk úgy kérni? Van-e hitünk úgy gyakorolni mindazt, amely a gyülekezet feladata? Van-e hitünk az Isten szerinti módon megélni a törvényszerűségeket? Elhiszem-e, hogy azok a törvényszerűségek működnek? Vagy mindig a csodára várok? Mindig Isten irgalmára várok, holott élhetnék a kegyelmével, amely minden nap megújul. Az irgalom és a kegyelem nem ugyanaz. Nagyon sok dalban énekeljük egyébként, hogy irgalmad végtelen, ez nem igaz. Az ő kegyelme? Igen. Az irgalma nem. Az irgalom az egy véges dolog, és az időről időre szól, amikor Isten azt mondja, hogy itt most belépek és irgalmat gyakorlok, mint a samaritánus. Tudjátok, ezek nélkül, a törvényszerűségek nélkül nem fogjuk meglátni azt, ami az Ézsaiás könyvében van leírva. Az előző prédikációban, amikor Báberről beszéltem, akkor ez volt a legvégén az utolsó ige. Most ismét ez lesz az utolsó ige, de teljesen más nézőpontból. Nem fogjuk meglátni azt, amit Ézsaiás így ír le, 58.12. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ez egy nagyon szép ígéret, nagyon szép jövőbeli kép, amely azonban nem fog megvalósulni, hogyha mi, mint gyülekezet, nem élünk ezek alapján, a törvényszerűségek alapján. Ne csak a székedet foglald el, hanem foglald el a helyedet is. Így legyünk áldottak, ámen.